Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvasom, a 31. fejezet 10. versétől a 31. versig. Egyrészt, akik a gyülekezetben vannak az elmúlt hetekben, tudják, hogy a példabeszédek könyve alapján a bölcsességről beszélünk hétről hétre. A másik, hogy ez az utolsó szakasza, a befejező szakasza a példabeszédek könyvének, de nehogy valaki azt gondolja, hogy itt vége van. Ezt csak azért mondom, hogy csak a mai napra ezt az igét választottam. Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy. Egész életén át javát munkája urának, nem kárát. Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével. Hasonló a kereskedők hajóihoz, távolból is hoz eledelt. Föl kell még éjjel, ételt ad háza népének és rendelkezést szolgálóinak. Haza szándék a mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt terepít. Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait. Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese. Ügyesen kezeli a guzsajt, tenyerében tartja az orsót. Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek. Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött. Színes szőtteseket készít magának, lemvászon és bíbor az öltözete. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Finom inget készít és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmit tevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. Csalóka a báj, múlandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen. Fontos, hogy a példabeszédek könyve, ami alapvetően fiatal férfiakat készít bölcsességre tanítani, úgy is kezdődik, hogy hallgass, fiam, ezekre az igékre, erre a tanításra, így leszel bölcs, hogy ez a könyv egy bölcsasszony bemutatásával végződik. És ugyanaz a gondolat van az elején, meg a végén. Az elején arról olvasunk, hogy az egész bölcsességnek, az Isten szerint való gyakorlati életbölcsességnek az alapja, a kezdete, így mondja, az Úr félelme, az Istennel való mély szeretett kapcsolat. És ugyanezt látjuk ezen az asszonyon, akit itt a derék asszonynak nevezünk, hogy ugyanezt mondja róla az ő életében, az urat félő asszony dicséretre méltó. Nem tudom, ki mit érzett, amikor hallotta ezt a néhány verset a derék asszonyról. Fontos, hogy egyből itt az elején hangsúlyozom, és újra visszatérek rá, hogy ez a bibliai rész, ez a leírás, ez költészet, és nem recept. Ez dicséret, és nem előírás. Formáját tekintve pedig, ez a költészeti forma, akrosztikon, ami azt jelenti, hogy ennek a versnek, mint más nyelven is vannak ilyen versek, minden sora az ABC-nek a következő betűivel kezdődik. A héber ABC megy végig, az első betűtől az utolsóig tartanak ezek a sorok. Egy amerikai igehirdető John Piper felteszi a kérdést, miért írnak az emberek akrosztikont? És aztán így folytatja, azért, mert van valami bennünk, ami örömmel dicséri azt, amiben gyönyörködünk. Örömmel gyűjtjük össze azok elismerésre méltó tulajdonságait, akiket szeretünk. Nos, ez történik ebben a szakaszban. Mert jó dicsérni valamit vagy valakit, akit szeretünk, akiben gyönyörködünk. Úgyhogy ez a szakasz, ez 22, a Héber ABC-ben 22 betű van, 22 gyöngyszem. amely a derék, az áldott, az erős, a bölcs asszonyt ékesíti. A mai Isten tiszteleten pedig az a célunk, hogy bekapcsolódjunk abba, amit a szerző tesz ebben a szakaszban. Dicsérjük vele együtt a derék asszonyt. Először nézzünk szembe azzal az akadályokkal, amelyek ennek az útjában állnak. Nagyon sok akadály van, amikor olvassuk ezt a szakaszt. Tisztázzuk ezeket. Másodszor engedjük, ha az akadályokat elhárítottuk, hogy jöjjön át, amit a Biblia mondani akar erről az asszonyról. Halljuk meg, amit valójában mond a szakasz a derék asszonyról. Harmadszor pedig próbáljuk alkalmazni a hallottakat úgy, mint akik egészen más és más élethelyzetben vagyunk. Nem csak az édesanyákról beszélünk, közel sem. Mit jelent bölcsnek lenni ezek fényében, akármilyen élethelyzetben is legyünk? Ellenvetések. Naív az az ember, az az igehirdető, aki nem számol azzal, hogy ez a szakasz erőteljes érzelmeket és indulatokat is gerjeszt a mai hallgatóságban. És ezek az erőteljes érzelmek és indulatok szinte lehetetlenné teszik azt, hogy átjöjjön, amit a szerző valójában el akar mondani. Ezért kell az akadályokat elhárítani az útból, mert mit kezdhetünk ma egy olyan himnusszal, egy olyan dicsérettel, amely a nőt jóval több mint 2000, inkább 3000 évvel ezelőtti társadalomban képzeli el? Ez egy majdnem 3000 éves leírás. Ha valamiben óriásit fordult a világ, az éppen a női nem családi és társadalmi szerepének a változása. Ráadásul nem csak változásokról kell beszélnünk, hanem egymásnak feszülő alternatívákról. A mai világban, amikor a nőről beszélünk, a nő szerepéről, családban, társadalomról, még csak nem is alternatívákról beszélünk, hanem egymást egyre erőteljesebben kizáró értékrendekről. Sőt, egymást legyőzni akaró jövőképről, amelyek napi politikai szinten ütköznek ráadásul össze Magyarországon és Európában. Mert mi az, hogy család? Nem egyértelmű a válasz. Mi az, hogy házasság? Ki mondja meg? Mi az, hogy párkapcsolat? Mit jelent nőnek lenni? Mit jelent férfinek lenni? Mi ezek érvényessége, különösen egy majdnem 3000 éves iratból? Létezik-e valamiféle mérce vagy norma ezekre nézve, vagy mindenki úgy, ahogy neki tetszik? Ezt a vitát, ami zajlik, hadd egyszerűsítsen le, és tudom, hogy ez nagyon-nagyon leegyszerűsítő, de hadd egyszerűsítsem le két nagy irányzatra vagy táborra, és persze a legtöbben valahol egy skálán helyezkednek el, de mondjuk azt, hogy egyik oldalon van egyfajta hagyományos, konzervatív elképzelés a nőről, a családról. A másik oldalt most nevezzük így, hogy egy liberális, egészen másfajta elképzelés családról, nőről, férfiről és ezekről. És még egyszer, ez leegyszerűsítés, de ezek fényében nézzünk rá az akadályokra. Mivel egy ősi bibliai szöveg áll előttünk, az előítéletek azonnal egy erősen konzervatív felfogást vélelmeznek a szövegben. Biblia, kereszténység, mit mondhat a nőről? Ez csak valami nagyon-nagyon hagyományos, tradicionális és konzervatív lehet. Mit más találnánk itt, mint egy hagyományos modellt? Mi más találnánk itt, mint mondjuk ki, egy férfi soviniszta modellt? Persze másik oldalról meg vannak, akik ennek örülnek, mert úgy érzik, hogy hát az én nézeteimet megerősíti a szöveg. Igenis, ilyennek kell lenni a nőnek ma. Mások azonban idegenkednek és támadásba lendülnek, mert veszélyesnek tartják ezt a felfogást. Csak néhány elem, amit így elsőre meghallanak a különböző emberek. Azt mondja, egész életében javát munkája urának, nem kárát. Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt. Konzervatív. Igen, ez az igazi asszony, a férjéért él. Liberális. Na ez az elnyomás, amikor egyik ember a másik szolgájává lesz, és nincs saját élete, és nem valósíthatja meg önmagát. Föl kell még éjjel, ételt ad házanépének. Nem félti házanépét a hóeséskor sem, mert egész házanépe meleg ruhába öltözött. Konzervatív. Igen! Hol van a helye a nőnek? Hol van a helye a feleségnek? Hol van a helye az édesanyának? Otthon, a család, a háttér megteremtése, liberális.
Hogyan lehetne a nőket az otthonba száműzni a fakanál és a pelenka mellé, amikor ugyanolyan értékesek, ugyanolyan kibontakoztatni való képességeik vannak, mint a férfiaknak, cseppet sem kevesebbek vagy rosszabbak? Hogyan lehetne különbséget tenni, különösen most, amikor közben ilyen példák vannak előttünk, mint a vakkomondor? Hogyan lehet beszélni a nőről a mai világban? Értjük, az akadályok azt jelentik, hogy elsőre mindenki azt olvassa be a szövegbe, amit magával hoz. Lehet, hogy egy hagyományos családmodell férfi tagja megerősítést talál ebben, és akár a felesége orra alá is dörgöl, hogy látod, ilyennek kellene lenned. De biztos, hogy ez a szakasz nem ezért íródott meg. Egészen biztos. Nem ezért. Lehet, hogy a család nőtagja feleségként és anyaként, amikor ezt hallja és olvassa, csak sóhajtani tud, mikor leszek én ilyen szuper anya, mikor leszek én ilyen szuper feleség, mikor leszek én ilyen fantasztikus. Ez a derék asszony ideális, semmi kimerültség, semmi rám szakadt az egész háztartás, semmi nyoma a férjével való konfliktusnak, nem üvöltöznek körülötte a gyerekek, és nem omlik össze este sírva és kudarccal teli, miközben esetleg... Vajon mit jelent ez a férfi? A férje a városkapukban ül. Utalni fogok rá, hogy ez nem azt jelenti, hogy elment sörözni valahova. Nem ezt jelenti. De így olvassuk elsőre. Csak akkor mit mond az ilyen asszony? Talán erősebben kellene próbálnom. Talán ha keresztény, talán nem elég erős a hitem. Talán mindennek én vagyok az oka. A lányai pedig már nem is gondolkoznak azon, hogy egyszer feleség és anyává legyenek. Nem? Túl ideális ez a kép? Vagy túl irreális? Meg is jelenik aztán ennek nyomában a diplomás, független, a férfivel egyenértékű karriert építő nő, aki úgy tűnik, hogy átvágta a gordiuszi csomót, mert maga mögött hagyta ezt a régi világot. Csak aztán egyszer feltámad benne, hogy anya szeretnék lenni. 30, 35. De ki lesz az apa? Nem jelentkeznek, nem tudulnak a férfiak, nem szeretnének sem férjek, sem apák lenni. Hogyan olvashatjuk ezt a szakaszt ma, egy ilyen világban? Mit akar Isten igéje elénk állítani ebben a helyzetben? Nézzünk bele, próbáljuk megérteni, hogy hogyan dicséri a derékasszonyt ez a szakasz. Talán érezzük már abból, hogy miért fontos, amit hangsúlyoztam, hogy ez dicséret, és nem az asszony egész életének, minden napjának és minden órájának a leírása. Mert amikor dicséred a kedvesedet, vagy a kedvesedet dicséred másoknak, akkor nem fogod mellé tenni, hogy különben ilyen meg ilyen, amikor minden összeomlik, ilyen meg ilyen, amikor szétveti a feszültség, és ilyen meg ilyen, amikor halálosan fáradt. A dicséretbe ez nem fér bele. Nem ez a dicséret. Nem azért, mert letagadod ezt a valóságot, hanem azért, mert a dicséret egy más műfaj. És ez a szakasz dicséret. A dicséretben nem objektív leírást fogsz adni a feleség és az anya örömeiről és kihívásairól a mindennapokban. Nem. Ráadásul ez a szakasz, ez egy ideálról mutat, beszél, egy ideált mutat fel. Ez persze nem azt jelenti, hogy hazudna a szerző, vagy amit elmond a derékasszonyról, az köszönő viszonyban sincs a valósággal, de azt, hogy nem mindent mond el. Nem mindent mond el egy nő életéről. Nézzük, hogyan dicsér, mit mond el. Három dologról szeretnék szólni. Az első, az asszony férfival való kapcsolata. Egy első látásra ezt könnyen elintézzük azzal, hogy elnyomó és alárendelt. Mi más lehetett egy ókori társadalomban. De nem csak azt olvassuk, hogy egész életében javát munkája urának, nem kárát, hanem éppen ezt megelőzően azt olvastuk, hogy a férje szívből bízik benne. Sőt, később ez a férfi azt mondja, sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. És ha valaki azt mondaná, hogy ez csak a házi munkáról szól, akkor hadd fordítsam ezt le, hadd mondjam, ez többet jelent. Ezt úgy lehetne fogalmazni még, hogy sokan cselekednek bátran, sokan tesznek szép és nagy dolgokat, de te mindegyiket felülmúlod. Ó, nem objektíven, biztos nem, hanem mert dicséri, mert szereti. Mert őt látja, mert neki ő a legjobb. Látjuk, hogy milyen kapcsolat bontakozik itt ki előttünk? Látjuk ebben a férfi és a nő közötti egymásra utaltságot, egyenlőséget, barátságot? Én teljes szívvel bízom benned. Ott áll a férfi mögött a nő. akit tisztelet övez a város vezetőinek a körében. Vezetők ügyeket intéznek, még egyszer nem söröznek. És miközben ott van a mások között, ott van a munkahelyén, ott van, ahol esetleg fontos szerep bizatott rá, nem tart attól, vagy nem azt éri meg, hogy közben otthon miket mond a háta mögött róla a felesége. Maximálisan bízik benne. De ugyanakkor az a nő, aki bízik benne, az azt éli át, hogy őt meg elismeri és dicséri a férje, és ezért szemben láthatóan virágzik. És ez egy kör. Bízik a férjébe, ott áll mögötte, dicséri őt, elismeri őt. Ez egy dinamikus, harmonikus kör. Erről beszélt, a lekcióban olvastuk az Efézusi levélben Pál apostol a férfi és a nő kapcsolatát kibontva. Azt mondja először, és ez nagyon nehéz, mert hogy mit jelent, hogy az asszonyokat arra hívja, hogy tiszteljék a férjüket. Sőt, azt mondja, hogy rendeljék alá magukat a férjüknek Krisztusban. De hadd tegyem mellé, hogy előtte azt mondja, hogy férfi és nő rendeljék alá magukat egymásnak Krisztusban. És ezen belül aztán, ahol egymást tisztelik, egymást szeretik, mondja azt, hogy a nő szerepe, hogy alárendelje magát abban az értelemben a férfinek, hogy elfogadja a férfi szerepét, de a férfinek egyből azt mondja, de ti férfiak úgy szeressétek a feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat és önmagát adta érte. Ugyanez a kör. Melyik nő tud megbízni vagy tisztelni a férjét? Az, akit úgy szeretnek, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Egyenlőség, egymásra utaltság, ami kibontakozik férfi és nő kapcsolatában, a derékasszony dicséretében. És ez sem nem szélsőségesen konzervatív, sem nem szélsőségesen liberális. Ez a szeretet. Másodszor lássuk, hogy mit mond arról, hogy az asszonynak otthon a helye. Ha valaki nyitott szívvel és értelemmel olvassa a szakaszt, azonnal meglátja, hogy szó sincs arról, hogy ez az asszony be lenne zárva az otthonába, vagy a házi munkába. Sőt, ingatlant vásárol, szőlőt telepít, vállalkozik, finom inget készít és eladja, övet is ad el a kalmárnak. Azaz ez egy olyan asszony, akinek látható módon tervei vannak, és ezeket a terveket véghez is viszi. És a példabeszédek könyve alapvetően erényként értékeli, amikor valakinek tervei vannak, és véghez viszi a terveit, tudva azt persze, hogy Istennek sokszor az a munkája, hogy felülírja a terveinket. De úgy tűnik, hogy ahogy vállalkozik, ahogy teszi ezeket a dolgokat, ez nem ugyanakkor nem a gyermekei, nem a családja, nem a férje rovására, vagy nem velük versengve teszi. És itt most nem az a kérdés, hogy azt mondjátok, hogy oké, de hogyan lehetséges ez, mert igen, nehéz. Hanem egyre csak azt lássuk meg, hogy ez az asszony az otthonából kiindulva, arra építve kezdeményező, kreatív gazdasági tevékenységet végez. Nem zárta be a Biblia a derékasszonyt az otthonba. A harmadik dolog, tehát férfi és nő kapcsolatban egyenlőség, egymásra utaltság, Isten szerint való rend és szeretet. Másodszor otthon van, de közel sincs bezárva az otthonba, hiszen mindez cselekszi. Harmadszor, és talán ez mondja a legtöbbet erről az asszonyról, hogy milyen jellemvonásai vannak, hogy éli meg, amit megél. Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé. Ez nem egy megnyomorított nő. Erő és méltóság árad róla. Egy személyiségében kiteljesedő ember van előttünk. És ez az erő nem az alkalmanként független nőnek az erőszaka, vagy a versengése. És ez a méltóság nem is valamiféle büszkeség vagy gőg, amely lenézi a többit, akár a szegényeket. Kiderül, hogy ez a nő, a derékasszony jótékonykodik a szegényekkel. Vagy akár lenézi a férfiakat. Hanem egy olyan asszony, aki a helyén van, aki tudja, hogy kicsoda, mire képes, és jól érzi magát a bőrében. És az igazi gyönyörűsége ez a lelki ereje, amelyel felruházva bátran és szabadon néz a holnap elé. Hogyan lehet ilyen? Derékasszonyt kicsoda találhat? Kezdi a vers. És te azt válaszoljuk rá, hogy hát senki. Túl szép. De újra hangsúlyozom, nem. Ez dicséret. Ez dicséret. És van egy elem ebben a dicséretben, ami tovább vezet minket az úton. Csalóka a báj, múlandó a szépség.
de az urat félő asszony dicséretre méltó. Ez a kulcs. Az urat félő asszony dicséretre méltó. Ez az asszony nem a férfinek való engedelmességben születik, hanem az Úr félelmében. Ez az asszony nem az emancipáció gyümölcse, hanem Isten szeretetének, az Istennel való kapcsolatának a gyümölcse. Mert ha valaki egyoldalúan alárendelt a férjének, egész lényével csak a férjét akarja szolgálni, minden saját elképzelését, vágyát feladja egy rosszul értelmezett keresztény vagy konzervatív alárendeltségből, az nem fog erőtől és méltóságtól sugározni. Ugyanakkor az, aki akár házasságban, akár egyedülállóként, a férfival való vetélkedésben és bizonyítási kényszerben él, és akármilyen magasra is eljut, az sem fog erővel és méltósággal ragyogni. Nem fog. Mert a titok nem az alárendeltségben áll, hallják ezt a konzervatívok. És nem a függetlenségben áll, hallják ezt a liberális oldalon lévők, hanem az Istennel való közösségben, a vele való kapcsolatban, az ő szeretetében. Ott formálódik, ott születik ez az asszony. Nézzünk erre röviden. Férfi és nő kapcsolata. Harc lesz, vagy harmónia? Az a nő, aki Isten szeretetének, biztonságának a valóságában él, az lesz szabad arra, hogy egyrészt ne versengjen a férfival, hogy támogassa, hogy értékelje, és ugyanakkor ő lesz szabad arra, hogy ebben a kapcsolatban maga legyen a maga ajándékaival, értékességeivel, képességeivel, amelyeket kibontakoztathat. Persze, ez csak akkor megy, ha aki az oldalán van, az is szabad mindenre a feleségével, szabad őt támogatni, szabad őt megerősíteni. Szabad arra, hogy szeresse, aki szintén az Úrban bízik, aki szintén Isten gyermeke. Ezzel kezdi az egész könyv, hogy a férfiaknak szólva, a fiatal férfiaknak szólva, hogy az, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Ez együtt megy. De azt is jelenti ezt, és ez nagyon fontos, hogy az Istennel való közösségben kiformálódik ez az ember előttünk, és ezt kell elhinni. Ezt kell látni. Hogyha Istennel jársz, akkor most asszonyként, ez az asszony nem lesz görcsös, hiszen nem a tervei megvalósulása értékelik az életét, hanem Isten, és nem is bénul le, mert lesz szabadsága arra, hogy kezdeményezzen Istennel járva, belevágjon dolgokba. És akkor erő és méltóság árad róla. Nem születik egyik napról a másikra, de ahogy Istennel jársz, kiformálódik. Végezetül mit jelent ez konkrétan most már? Nem annyira az asszonyoknak, hanem másoknak. És hogyan vezet bölcsességre? Amit említettem, a példabeszédek könyve elsősorban fiatal fiúk számára készült gyűjtemény. Ezzel kapnak bevezetést a bölcsességbe. És nem véletlen, hogy az egész könyv avval záródik, hogy hogyan választasz párt. Mert ez az egy legnagyobb kérdés lesz az életben. Hogyan választasz párt? Fiatal fiú, fiatal férfi. Azt a kérdést teszi fel ez a szakasz a végén, ez a dicséret nekik, hogy mit keresel egy nőben? Mert hogy ez az egyik legnagyobb kérdés az életben. A bölcs és a bolond között az egyik nagy különbség, hogy milyen kritérium alapján keresi a párját. És ezért azt mondja a bölcs, a derékasszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. Ez a tét. Most a fiatal férfiak oldaláról nézve. A derékasszony urának koronája, de mint a csontszú, olyan a szégyentelen. Hogyan lehet jó döntést hozni? Hogyan mehetsz afelé, hogy megtaláld a megfelelőt az életben? Úgyhogy figyelsz a kritériumra. Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az urat félő asszony dicséretre méltó. Ez nem azt jelenti, hogy nem számít a külső. És közhelyszerű, tudom, de igaz, tényleg mulandó a szépség. Márpedig, fiatal fiúk és férfiak, azokhoz is szólok, akik még nem tervezik a házasságot. Márpedig,
Ha tetszik, hanem az igazság az, hogy ma egy férfi első pillantása leírja a nők 80%-át. Ránéz, bak, nem szép, nem olyan, nem jön be. Marad 20. Első pillantásra leírja egy jó részét. És azt mit mond ez az ige? Mást kéne nézni. Az Isten félelem, az Istennel való kapcsolat, sok-sok minden más, ami az igazán fontos. Ha bölcs akarsz lenni, attól nem kell azt gondolnod, hogy minél kevésbé tetszik valaki külsőre, annál inkább akarja őt Isten neked. Nem erről van szó. De az első benyomás ne irattassa a leveled azt, akit esetleg Isten a közeledbe hozott. Ha bölcs akarsz lenni, ezt megtanulod. Mit jelent ez konkrétan? Kezd el megismerni azt is, akitől az első pillantásra nem állt el a lélegzeted. Kezd el megismerni. Bemész egy társaságba, ránézel, nem is kezdesz el vele beszélgetni. Kezd el megismerni azt. Ez a katasztrófa az internetes ismerkedésben. Pák, lapozunk, ez se jó, ez se jó, ez se jó. Csak a látvány. Eljut-e odáig a kapcsolat? Ez a kulcskérdés ma, fiatal fiúk és férfiak, hogy képesek vagytok-e kapcsolatot kiépíteni, barátságot kiépíteni, megismerni azt az illetőt, amin keresztül felragyoghat azt, hogy valójában kicsoda ő, és idővel másképp fogod látni. Még egyszer, nem azt mondom, hogy azt keresd, aki a legkevésbé tetszik. De tedd mindezt imádságos szívvel, kérve Istent, hogy munkálja ki benned a bölcsességet, a megértést, a bizonyosságot, amikor keresel valakit. Fiatal férfiak, mire hívja a derékasszony dicséret az egyedülálló, majd egyszer talán házasodni szándékozó nőket, lányokat, nőket. Egy mai, ugye mint a fiúknál, egy mai 18, 20, 22, 25, 28, 30 éves nő alapvetően nem érzi, hogy a házasodás vagy az anyadság az téma lenne. Hát 25 után már talán néha gondolkodik rajta. De hogy alapvetően tudjuk jól, kitolódott ebben a társadalomban ez a kérdést, hihetetlenül távol áll. És ezért ugye, ha te egy ilyen idős nőként vagy jelen, akkor alapvetően mire koncentrálsz? A tanulásra. Tanulás, felvételi, egyetem, karrier, karrierépítés. És ebben az időszakban szinte fizikailag tartod magad távol, nem a férfiaktól, hanem attól a gondolattól, hogy feleség és anya. Egészen eltávolítják maguktól a legtöbben. Hogy aztán egyszer csak, amikor a biológiai óra beindul, felhangosodik a ketyegése, szinte kétségbe esetten akarjon társat találni, hogy még tudjon gyermeket szülni. A bölcsesség útja az, hogy Isten ismeretében és szeretetében, a vele való közösségben már most, még jóval ezelőtt egyre jobban megérted, hogy, és szembenézel azzal, hogy mit jelent, hogy téged nőnek teremtett. Nem nyomod ezt ki valami nagyon távoli helyzetre. Mit jelent 18 évesen, 20 évesen, 22 évesen, hogy nőnek teremtett, hogy nőnek formált, és ehhez az tartozik, hogy a legtöbbeteket feleségnek és anyának is hív. Nem mindenkit, de a legtöbbeket. És ez azt jelenti, hogy miközben tanulsz, felvételizel, egyetemre jársz, elkezdesz dolgozni, kibontakoztatva az ajándékaid és a képességeid, az is benned van, hogy és magad előtt tartod, hogy de Isten másra is készít engem. Nem csak ez van. Nem vagy-vagyról beszélünk, hanem is-isről. Nem arról, hogy ne tanulj, ne akar karriert, ne próbálj kibontakoztatni az ajándékaidat, hanem maradj otthon. Nem vagy-vagy, hanem is-is. Jó, ha közel mered magadhoz engedni már most ezt és a hasonló bibliai szakaszokat. Olvasd el! Ülj le otthon, olvasd el, és tedd fel a kérdést, messze van még a házasság, nem is ezen gondolkozol. Mit jelent nekem ma? Mit jelent nekem ma az, ahogy az a kép, amit előad, elém ad a nőről, a derékasszonyról, ez a bibliai szakasz? Jó, ha nem csak azt tudod megálmodni magadban, hogy milyen leszel, amikor eléred a hivatást, amire készülsz. Hanem az is ott van képszerűen, és azt is megálmodod, hogy milyen leszel feleségként és anyaként. És nem vagy-vagy, hanem is-is. Még akkor is, ha ez sokszor nagyon-nagyon nehéz együtt tartani. Persze. És végezetül mire hívja ez a szakasz a férjeket és az apákat, valamint a gyerekeket, gyermekeket, kisebb, fiatalabb vagy nem is olyan fiatal gyermekeket? Fölkelnek előtte fiai és boldognak mondják, férje pedig dicséri. Ez olyan magától értetődő és annyira nehéz. Hadd fejezzem be egy idézettel, megrendítő soraival annak az igehirdetőnek, akire utaltam az elején, John Pipernek. Gyermekek, fiatalok, gondolkodjatok el egy pillanatra. Tegyük fel, hogy édesanyád meghal egy balesetben holnap, és csütörtökön már a temetésére mész. Mi lenne az csütörtökön, amit bárcsak elmondtál volna neki a mai nap? Mondd el neki. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják. Mondd meg neki. Erősítsd az Úrban. És mi van velünk férjekkel? Tudod, hogy mit mondanék, ha elveszteném a feleségem ezen a héten? Miért haragudtam meg rá apró, bolond dolgok miatt? Miért csináltam ügyet ezekből a semmiségekből? Miért engedtem, hogy a kritikám és a szőrszálhasogatásom kiapasszák hálám és dicséretem? Ó, mennyire fontos, hogy halálunk tudatában éljünk. Dicsérd, 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 ameddig melletted van. És megerősített szívét az Úrban. Ezáltal tiszteled az Urat, és még öröm is költözik a szívedbe. Mert ez a bölcsesség útja. Ez az Isten félelem útja, ez az élet útja. És ezért magasztalhatjuk azt a Krisztust, azt a Jézust, aki meghívott erre az útra mindannyiunkat. Aki most is hív erre az útra, bárhol is legyünk ebben a történetben. És aki lehetővé is teszi, hogy járjunk ezen az úton. Amen. Most egy éneket fogunk énekelni, ahogy mindig szoktuk, csak ehhez most kell egy kis bevezető. Ez az ének egy áldás. És azt szeretném, hogy most mindenki magában gondoljon egy asszonyra, egy nőre. Lehet ez az édesanyja, lehet valaki más. Lehet valaki, aki mentorként ott állt mellette. Lehet, hogy az édesanyja, de rég azt, hogy aki esetleg már nem él, vagy már rég nem él. Lehet egy fiatal fiúnak, férfinek az a nő, akit még nem ismer, de hiszi, hogy Isten elkészítette. És hát meg is fordíthatjuk, egy fiatal nőnek lehet egy férfi, akit nem ismer még, de hiszi, hogy Isten elkészítette. És most ezzel az énekkel, ami egy áldás erre a vagy még velünk élő, vagy már elköltözött, vagy akár még olyan nem is ismerős személyre, ezzel most Isten szavaival, Isten igéjével dicsérjük őt, és készítsük a szívünket. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, bennünk újat kezdeni minket, megerősíteni csak Te magad tudsz. És így nyitjuk most meg a szívünket előtted, akár bűnbánattal, mert nem dicsértünk, mert nem ismertünk el, vagy mert háta mögött beszéltünk, rosszat mondtunk róla, vagy mert elfeledkeztünk, megfeledkeztünk, akár összetörve, mint akik vigasztalást, erőt, bátorítást várnak. Olyat kezdeni csak Te tudsz bennünk, és köszönjük neked azt, hogy nincs olyan mélység, ahová nem érne el a Te szavad, ahová nem érne el az Úr Jézus Krisztusnak bűnbocsátó, gyógyító, reményt adó és megerősítő hatalma. És ezért így kérünk, hogy jöjj, Szentlélek, és a szívünkbe végezd el azt, amit egyedül csak Te tudsz elvégezni. Taníts bennünket bölcsen élni házasságban, bölcsen élni és keresni a párt, ha házasság előtt vagyunk. Bölcsen és bölcsességben hordozni az egyedül létet, akár idős emberként, ha özvegyek és magányosak vagyunk. Köszönjük neked, hogy mindezt átöleli, mindezeket az élethelyzeteket betakarja, befedi szereteted, gondviselésed és kegyelmed. És így ajánljuk most magunkat,
mindezekkel együtt a te kezedbe. Köszönjük neked, mennyei atyánk, azt a sok-sok gyermeket, aki a gyülekezetben született és születik. Köszönjük azokat az édesanyákat most, akik a szívük alatt újabb magzatot hordoznak. Kérünk téged, hogy légy ővelük, áld meg az ő készülődésüket, készítsd elő a születéseket, és legyen azon a te áldásod és az ő örömük. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik már megtalálták a párjukat, és házasságra készülnek. Ajándékozz meg őket is bölcsességgel, hogy a te tőled való modell, valóság, szeretet egyre jobban kibontakozhasson az ő életükben. És úgy érkezzenek meg a házasságkötés napjára és a házasságba, mint akik mindent egészen te rád bíztak, és akik egészen a te kezedből fogadták el az ő párjukat. Imádkozunk azokért, akik várják a párt. Kérünk téged, Urunk, hogy te légy az, aki a te tőled való időben és bölcsességben elhozod azt, akikért most ők énekeltek, akiket megáldottak, úgy is, hogy nem ismerik. Urunk, imádkozunk nem csak gyülekezetünkért, hanem imádkozunk ezért a városért, ahova helyeztél minket, imádkozunk ezért az országért. Kérünk téged, Urunk, azért, hogy a megbocsátásnak az a valósága, amelyről énekeltünk, egyre jobban átjárja a kapcsolatokat. Imádkozunk a vezetőinkért, a politikusokért, a gazdasági vezetőkért, a kulturális életben lévő vezetőkért. Azért, hogy ők téged szolgáljanak a döntéseikkel, a jót, az igazat, a tisztát, a nemest helyezzék az előtérbe. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket, aki így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.